mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog Urunk a mi szívünk azért, hogy ezen az estén is szólni szeretnél mi hozzánk, és olyan szavakkal és olyan igével akarsz hozzánk szólni, Urunk, amely soha el nem múlik. Gyönyörű, ahogyan láthatjuk a természetnek az ébredését, ahogyan láthatjuk a gyümölcsfáknak a virágzását. Sokszor még a szívünk is elszomorodik, amikor a szél megfújja azokat a csodálatos, friss virágszirmokat, és elhagyva a fa ágait tova repülnek. Pedig még éppen most bontották ki a szirmaikat, s oly törékenyek, hogy immár végük is van. Ó, Urunk, mennyivel inkább van gondod a mi testünkre, lelkünkre, oly törékenyedény a mi testünk, Urunk, és oly sok minden leselkedik a mi életünkre. Mégis, Urunk, táplálsz, óvsz bennünket, és még a próbatételek idején is, Urunk, érzékeljük a te jelenlétedet. Szeretnénk hálát adni azért, édesatyánk, hogy te tudod, hogy mi az, ami örökre megmarad a te igéd, és ezért azt minden nap adni akarod nekünk, hogy legyen, ami megtart, legyen, ami beépül a lelkünkbe, a gondolatainkba, hogy legyen, ami megtisztít, hogy legyen, ami te hozzád vonzódást ébreszt a szívünkbe. Úrunk, magasztalunk téged a te igédért, amely teremtő szó, amely elhatol a vesének, az izületeknek, egész bensünknek az eloszlásáig. És Úrunk, megítéled bennünk a te igéd által, hogy mi az, ami mi bennünk lakozik. Jöjj hát, Úr Jézus, és ölej bennünket körül a te megváltó jelenléteddel. Ezen az estén is mutasd meg számunkra azt az utat, amelyet nekünk kijelöltél. Kérünk, hogy a betegeknek te adj gyógyulást, és könyörgünk, Urunk, a megtört szívűekért és mindazokért, Urunk, akik próbatételek között szenvednek. Urunk, légy velük, erősítsd meg őket hitáltal, el nem múló igéd ereje által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy közöttünk, és szólj hozzánk úgy, hogy az a lelkünkig hatolhasson el. Jézus Krisztus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található Márk evangéliumának 10. részében a 32-től a 34-ig terjedő versekben, s a mai napra rendelt ige szakaszban Márk evangéliumának 14. részének első 11 versében. Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, s az ember fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják, és leköpik, megkorbácsolják, és megölik, de három nap múlva feltámad. Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel, mert ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nádrus kenet volt egy alabásrom tartóban. Ezt az alabásrom tartót feltörte és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban, mire való a kenetnek ez a pazarlása, hiszen el lehetett volna ezt adni több, mint 300 dénárért, s a pénzt a szegényeknek szétosztani, és megharagudtak az asszonyra. De Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, s amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ekkor Júdás Iskáriótes egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. Kedves szeretett testvérek, minnyáján ismerjük Pál apostolnak az igéjét az ifjú Timóteushoz, amikor a Timóteushoz írott levélben így szól Pál az ifjú tanítványhoz. Állj elő, hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És amikor ezt az idő kategóriát, ezt a meghatározást halljuk, hogy alkalmas vagy alkalmatlan az idő, akkor azt kell, hogy felismerjük ebben, hogy ez az ember számára minősített időkategória. Számunkra van olyan, hogy alkalmas, meg számunkra van olyan, hogy alkalmatlan. Isten számára minden idő, minden egyes perc alkalmas arra, hogy véghez vigye, amit mi érettünk eltervezett. Nagyon érdekes, hogy amikor Júdás is az ő szívébe forgatja, hogy az Úr Jézus elárulja, feladja, kereste az alkalmas pillanatot. Azt a pillanatot, amikor úgy gondolja, hogy eljött az ideje, eljött az alkalma annak, hogy jelet adjon az írástudóknak és a farizeusoknak. Hát kedves testvérek, a mi életünkben mi mindig keressük az alkalmas időt, és az a fájdalmas, hogy van, amikor soha nem találjuk meg. Keressük, hogy vajon melyik lesz az a nap, az a hónap. Vannak az ember életében kiemelt alkalmak, kiemelt vágyak, mondani való, amit az ember szeretne elmondani, valakivel közölni, vagy szeretnénk valakit elérni telefonon, szeretnénk valamit megkérdezni, és ott van az ember lelkébe legbelül, hogy még nem, mert még nem alkalmas, és amikor mi úgy ítéljük meg valamilyen oknál fogva, hogy most alkalmas az idő, akkor vesszük a bátorságot, és megtesszük, amit a lelkünk diktál nekünk. Csak hogy nem mindegy, hogy ki diktál a lelkünknek. Nem mindegy, hogy ki az, aki a lelkünknek súgja, eljött az óra. Ugye, hogy mennyire látványos, amikor az Úr Jézus a tanítványainak a 12-es körbe háromszor is hírül hagyja, hogy eljött az idő, hogy amikor felmegyünk Jeruzsálembe, és lelkükre helyezi, és elsorolja három alkalommal is, ez azt jelenti, hogy nagyon a lelkükre helyezte, nagyon a szívükbe, nagyon a gondolataikba akarta rejteni azt, hogy mi az, ami őrá vár, minek az alkalmas órája fog majd elkövetkezni. Az Úr Jézus több ízben és nagyon sokszínűen beszél erről. Ez most a sötétség órája, a ti órátok. Ezt fogja majd mondani nagy csütörtök este, amikor Júdás valóban az Úr Jézusért fog majd menni, hogy elárulja őt a Getsemáné kertjébe. Az Úr Jézus nagyon sokszor a lelkére helyezte az írástudóknak és farizeusoknak azt is, hogy meg tudjátok ítélni, amikor a fügefa elkezdi a zöld levélkéjét hajtani, hogy jön a jó idő, közeleg a tavasz után a nyár. Hogyha az idők jeleit így meg tudjátok ítélni, miért nem tudjátok megítélni az Isten szerint való alkalmas időket? És kedves testvérek, utólér bennünket az Istennek ígéje. Mert az a fájdalmas tapasztalatunk, még saját magunkkal kapcsolatban is, hogy az Isten igéjével való élés sokszor csak sokadrangú, mert úgy ítéli meg az ember ebben a rohanó világban, ebben a rohanó idő, perc által bekategorizált világban, hogy most nem alkalmas az Isten igéje, mert annyi mindent meg kell, hogy tegyek. S most, amikor egyre közelebb érünk, egyre közelebb kerülünk virágvasárnaphoz, nagy héthez, és aztán a húsvét ünnepéhez, talán minket is nyomaszt, hogy sok a tennivaló még. Sok mindent kell még elintéznünk, sok minden kell ahhoz, hogy az ünnep igazán ünnep legyen, lehessen a családunkba. De kedves testvérek, egy a szükséges dolog. S Péter apostolnál azért hallunk arról, hogy az embernek minden dicsősége, és minden dicsőséges pillanata is olyan, mint a mező füve és virága, hogy virágzik, gyönyörű, csodálatos, amikor látjuk a gyümölcsfákat, kedves testvérek, ahogyan annyi virág van rajtuk, hogy egyszerűen nem lehet látni, hol van az ág. Annyi csodálatos, gyönyörű, az Úristen szinte színültig pakolta az élet virágjaival ezeket a csodálatos, bimbódzó, virágzó fákat. És aztán jött az eső, jön a szél, és szinte látjuk, ahogyan ott van a fa alatt az a sok-sok gyönyörű gyönge szirom. Hát ennyi a dicsőség, hogy jön az idő szele, megfújja, jön a betegség szele, megfújja, és aztán tovaszál az ifjúság, tovaszálnak azok a gyönge percek, azok a nagyon szép percek, órák, azok a gyönyörű évek vagy évtizedek, és aztán marad a kiózanító valóság, és az ember kétségbe esik, hogy na de mi az, ami megmarad? Én úgy gondolom, hogy amikor Márk evangéliumának a 10. fejezetében halljuk azt, hogy az Úr Jézus utoljára harmadszor helyezi a tanítványok szívére, hogy neki fel kell mennie Jeruzsálembe, és hogy milyen ügyben, hogy meg kell halnia, és hogy harmadnapra fel fog támadni, ezt a híradását a következő lelki helyzet előzi meg, amiről Márk ad hírt. Mikor pedig felfele mentek Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Örömhír. Nem véletlen, hogy evangélium, amit felolvastam. Jézus előttük ment. Ezt sose felejtsük el. Jézus mindig előttünk megy. Bármilyen napok várjanak ránk, bármilyen élethelyzet köszöntsön be az életünkbe, Jézus mindig előttünk megy. Előttünk. Nem a hátunk mögé bújik. Nem csak úgy oldalvást, látjuk néha, hogy jön és követ bennünket. Nem csupán kísér az Úr, hanem határozottan előttünk megy. Mit jelent ez? Bármi, ami reánk vár, először ő megy át rajta keresztül. Mert ő megy elől, ő szenvedi el, ő emeli meg. Ő az, aki először találkozik azzal a fájdalommal, vagy azzal az örömmel, vagy azzal a túlerővel, amivel nekünk találkozásunk lesz. Jézus előttünk megy. És miért kell, hogy előttünk menjen? A tanítványoknak és az őt követőknek a lelki állapota, hát enyhén kifejezve, nagyon egyenetlen, szinte mondhatni, hogy kétségbe ejtő. Egy részük álmélkodik. Hát van mi álmélkodni, kedves testvérek, mert Jézus csodálatos dolgokat vitt végbe, az alatt a 3 év alatt, ami megadatott neki az atya kegyelméből. Álmélkodhatnak, hogy Jézusnak teljhatalom adatott a fizikai világ törvényei fölött, a szellemi világ törvényei fölött. Nem kérdés, hogy Jézusnak hatalom adatott, hogy a szellemi, elmebeli betegségeket meggyógyítsa, hogy a gonosztól az embert megszabadítsa, hogy a testi kínjait, betegségeit meg tudja gyógyítani. És még a halál sem jelent számára leküzdhetetlen túlerőt, mert olyan számára, ugyan mondja is, mint az álom, amelyből az embert fel tudja ébreszteni. S álmélkodhatnak, hiszen ez a harmadik alkalom, hogy Jézus nem tesz le a tervéről, hogy őt szenvedni fogják látni. Látják majd, hogy leköpik, látják majd, hogy megverik, látják majd meghalni, és azt mondja, hogy harmadnapra feltámadok. És hogy melyik tanítvány, Jézusnak melyik követője, Jézusnak melyik szenvedés bejelentésénél maradt le, kedves testvérek? Hol veszítették el a fonalat? Honnan nem tudták tovább követni Jézust? Azt magunkról is tudhatjuk, mert van, amikor mi is megtorpanunk, és nem tudunk tovább haladni. Mert jön egy betegség, és megtorpanunk, jön egy bűn, és Jézus tovább megy, és mi nem tudjuk követni, mert elveszítettük a nyomot, az útvonalat. Hányszor, kedves testvérek, Isten szólja hozzánk az ő igéjét, és mi nem tudjuk tovább követni, mert meghaladja minden képességünket, mert vagy nem értjük, vagy mi is álmélkodunk, hogy Uram, még meddig? Még ezt is? Még ebben is meg akarsz edzeni? Még ezt is rám adod? Hát, kedves testvérek, ilyenek vagyunk mi tanítványok, álmélkodunk. És aztán, akik mégis követték, féltek. Félve követik Jézus. Milyen érdekes lelki állapot a tanítványnak. Félve követni Jézust. Azt tanítja János apostol, a szeretett apostola, hogy aki fél, az még nem lett teljessé a szeretetben. Bizony ezek a tanítványok még ebben az állapotban vannak. Még meg kell, hogy értsék, hogy Jézus értük is megy fel Jeruzsálembe. Meg kell, hogy értsék, hogy Jézus értük is szenvedni fog. És meg kell, hogy értsék, hogy amikor a külső körülmények azt üzenik, hogy minden elveszett, mint az Emmausi tanítványok is majd ezen fognak vitatkozni hazafele, Jeruzsálemből Emmaus felé, hogy hát mi pedig azt hittük, és nem úgy lett. Minden reménységünk oda van. És Jézus azt mondja, hogy az ő beszéde soha el nem múlik. Az úgy fog megvalósulni, ahogyan azt ő mondja. Bármi történjen, bármi is legyen a látszat. Kedves testvérek, nem ezért félünk mi is sokszor. Nem ezért félve követjük Jézust mi is minden nap. Mert a körülmények egészen mást üzennek, mint amit az Úr mond. S a hitben élő embernek meg kell tanulnia rábíznia magát az Isten igéjére. Miért kell magunkat az Isten igéjére bíznunk? Azért, mert, kedves testvérek, minden el fog múlni. Minden. Azt mondja az Úr, hogy az ő igéje az, ami örökre megmarad. Csodálatos. Csodálatos, kedves testvérek, hogy van valami, ami megmarad. Ebbe a hinta politikába él az egész világ, a látható világ, az ég boltozata alatt, hogy látjuk, hogy minden elmúlik, kiábrándító, és elmúlnak Jézus napjai is. Lepereg az a három esztendő, amit szolgálatra, bizonyságtételre, az Isten országába való megnyerésre kapott, hogy sokakat oda bevigyen. Ez a három év lepereg, elszalad, és mi az, ami megmarad? Hát megmarad Jézus Krisztusnak a szava. Annak a gyógyító ereje ott marad az életekbe, a szívekbe, és ezekből az igékből fog majd új élet sarjadni. Így lesz Simon Jóna fiából Péter kőszikla, így lesz majd a kételkedő Tamásból misszionárius, aki majd viszi a Krisztus igéjét, hogy népeket vezessen az Úr útjára. Így lesz majd a Saulusból, Pálapostól, mert az Isten ígéje nem veszti el erejét, hanem örökre megmarad. Kedves testvérek, mi is annyi mindent elveszítettünk már. És mindig azt keressük az idő múlása között, hogy mégis hol van a kapaszkodó. Amikor felszállunk egy járműre, egy tömegközlekedési eszközre, és hogyha nincsen szabad ülőhely, az ember mindig azt keresi, hogy hol kapaszkodhat meg. A mozgó járművön hol talál maradandót, ahol éppen meg tud állni, és aztán a kívánt megállónál majd le tud szállni. Maradandót keres az ember. Jó helyen keressük-e? Még ha félve is követték a tanítványok Jézust, és a nagy erőpróba is áll előttük a nagy hét napjaiba, kedves testvérek, megtanítja velük az Úr Jézus, hogy egy valami soha el nem múlik. Jézus Krisztus és az ő igéje. Miért gyászol az ember? Meddig kell, hogy gyászoljon az ember? Addig, amíg ezt meg nem tapasztaljuk, amíg erre a kincsre rá nem találunk, hogy Jézus Krisztus örökké való. Amikor arról olvasunk a Márk írása szerint való evangéliumba, hogy Betániába, a leprás Simon házába volt az Úr Jézus asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi drága nádrus kenet volt alabástrom tartóba, és ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. János evangéliumából hallhattuk ezt a gyönyörű történetet vasárnap. Ott Máriáról és Mártáról, Lázár jelenlétében hallhattuk, hogy történt meg ez a jézusi történet, Jézus megkenetése. Itt pedig arról szól a híradás, hogy a leprás Simon házában történt ez az esemény. Tudjuk azt, hogy Betániának a neve nagyon sokat sejtető volt, és az ma is, hiszen azt jelenti, hogy a szegénységnek, a betegségnek a háza. És tudjuk azt, hogy nagy Heródes király volt az, aki a korabeli esszénusokat abban támogatta, hogy különböző beteg gondozó házakat, intézményeket hozzanak létre, és működtessenek. Nagyon ideális volt Betánia. Jeruzsálem környéki település volt, körülbelül 3 kilométerre feküdt Jeruzsálemtől, ezért a jeruzsálemi és annak környezetében lévő szegényeket, betegeket, koldusokat gyakorlatilag ott tudták felkarolni. Hol érzi jól magát az Úr Jézus? Már csak néhány napja van hátra, kedves testvérek. Ő maga, aki tudja, hogy honnan jön és hová megy. Ő, aki átlátja az időt, aki benne van, és azon kívül is, mint örökkévaló. Hol érzi jól magát? Hát nem valami luxus wellness szállodába, kedves testvérek, mint a mai embereknek a sokasága, hanem ott érzi jól magát, ahol meg tudja tapasztalni a szeretetet. Betániába, kedves testvérek, szeretet szolgálat történik. Az egész falu élete erről szól. De gyönyörű hely lehetett ez a Betánia. Gyönyörű a betegeknek, gyönyörű a rászorulóknak, mert ott otthonra találhattak, és Jézus gyönyörködik ebben a helyben, mert itt a szeretet áradását tapasztalhatják meg. Ő maga is, amikor a testi halálból feltámasztott, Lázár mellett ülhet. Gyakorlatilag Betániának a mai neve arabul Al-Ejzária, ami azt jelenti, hogy Lázárnak a helye. Mind a mai napig így emlegetik Betániát, hogy a feltámasztott Lázárnak a helye. Mennyi minden elmúlt azóta, de egy valami nem múlt el, kedves testvérek, amit Jézus Krisztus tett Lázárért, és egy valami nem fog elmúlni, bármikor is jöjjön el az Úr, bármikor is kelljen nekünk átmennie látható életből a láthatatlanba, bármikor is jöjjön el a mi felébresztésünknek az ideje. Kedves testvérek, nagy öröm hírt akar nekünk az Isten a lelkünkre helyezni. Jézus soha nem fog megfeledkezni rólunk, és azokról az igékről, amiket nekünk hirdettetett. Olyan gyönyörű az, hogy Isten nem feledkezik el rólunk. Az ő szava nem fog megkopni az idő múlásával, s amit ma mond, az megmarad. Annyira megmarad, hogy még annak az asszonynak is, aki megkente az ő fejét, itt a feje megkenetéséről van szó, János evangéliumában a lába megkenetéséről van szó. Tudjuk, hogy a láb megkenetése az kimondottan a temetési liturgikus szertartásnak volt a kezdeti része, a fej megkenése pedig mindig egy nagyobb szolgálatnak, egy szakrális szolgálatra való felkenetést jelentett, mint például királlyá vagy főpappá való kenetést. Jézus Krisztus mindegyiket be fogja tölteni, mert ugyan a virág vasárnapi király választásban nem óhajt részt venni, mégis ő a királyok királya, uraknak ura, hogy a görög nyelv mondja Kyriosz, egyeduralkodó. Nincs más úr, aki vele felérhetne. És tudjuk jól, hogy ő maga a főpap, aki közben jár az övéért, és az áldozatot bemutatja, mert ő Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És egy olyan egyszerű asszonyról, aki őt a temetésére fogja felkészíteni, és hálából, mert felismerte Krisztusban az örökké megmaradót, megkeni őt olajjal, kedves testvérek. Erről az asszonyról azt mondja az Úr Jézus, hogy amíg csak ember lesz a földön, és fel fogják olvasni az ígét, meg fognak emlékezni erről az asszonyról. Nem arról, hogy ki volt, hanem arról, hogy mit tett Jézussal. Jézusnak adta a drága nádrus kenetet. Jézusnak, mert felismerte benne az el nem múlót. Kedves testvérek, mi, amit oda szoktunk adni másoknak, mindig elmúlót adunk az elmúlónak. De mikor fogjuk már végre odaadni a szívünket annak, aki örökre megmarad? Biztos kezekbe csak Jézus kezeiben van, ami törékeny életünk, és olyan jó tudni azt, hogy jöhet Júdás, jöhetnek a főpapok, jöhetnek az írástudók, ott lehet a lelkükbe a gyűlölet, leshetik az alkalmas órát, dörzsölhetik a kezüket, hogy lám még a tanítvány is a pénzért bármit megtehet, bármit is vigyen végbe a gonosz, és bármit láttasson az emberekkel ott akkor Jézus közelében. Jézus elmondta, harmadnapra feltámadok. Így lett, testvérek, így lett. Megtörtént, végbe ment. És ma is megélhetjük hitáltal, Istenre, ha reá tekintünk, hogyan tud felemelni a mélységből, hogyan gyógyít meg a betegségből, hogyan vigasztal és vezet ki a reménytelenségből, hogyan mutat utat ott, ahol úttalanság van, és az élet nagy sivataga. Igen, már itt van feltámadás és élet. Gyönyörű János evangéliumának az üzenete, amelyben az Úr Jézus azt mondja, hogy a halottak hallják az ember fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak általa. Gyermekfejjel oly sokszor gondoltam ezt át, hogy vajon mit érthet az ige az alatt, hogy hallják a halottak az evangéliumot. Gyerekfejjel az ember egyértelmű, hogy a valóságos testi, fizikai halottakra gondol. És amikor az ember már a görög szöveg mögé tud nézni, és át tudja látni ezeket a csodálatos üzeneteket, olyan gyönyörű felismerni Istennek az igazságait, hogy halott az, kedves testvérek, akinek már dobog a szíve, és levegőt vesz a tüdeje, de az Isten országára nézve még halott. És amikor a halottak, ezek a halottak, akik mi vagyunk sokszor, halljuk az Isten igéjének a szavát, az el nem múlót, ha be tudjuk fogadni, ennek olyan megtartó ereje van, hogy Jézus mondja, életre mennek általa, által mentek a halálból az életbe. Kedves testvérek, Jézus újra értelmezi az életet és a halált, az ő halála és feltámadása által, és immár minden órát alkalmassá szeretne tenni arra nézve, hogy mi be tudjuk fogadni örökre megmaradó igéjét. Vajon ezen a mai napon volt-e találkozásunk az örökké valóval? Olvastuk-e az igét? Milyen jó, hogy este is az Isten tiszteleten olvashatjuk, hallhatjuk, követhetjük. Tudjuk, hogy rohanó világban élünk, s az ember fél, hogy le ne maradjon valamiről, valamit el ne mulasszon. De egy dologtól kéne leginkább félnünk, amikor félretoljuk a napi ige olvasását, hogy ma nem fogadtam be az örökre megmaradót. Kedves testvérek, virágvasárnap, nagy hét húsvét felé igyekezve, ragadjuk meg az alkalmakat, és olvassuk az Istennek igéjét, és kérjük Isten megváltó szeretetét és megelevenítő szent lelkét, töltse be számunkra élettel a nagyheti események igéit, és áldja meg számunkra, hogy életté lehessenek az ő jelenlétében. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, meghódol a mi lelkünk te előtted, Urunk, mert porszemek vagyunk ebbe a látható világba, s hogyha kitekintünk az egész teremtett világ egyetembe, akkor, Urunk, mikor a csillagos égbolt alatt az ember feltekint az égre, belegondolunk abba, hogy mi parányi és törékeny a mi életünk, akkor, Urunk, szinte megborzongat bennünket a félelem, hogy micsoda kegyelem tart meg bennünket, micsoda gondviselő szeretet, hogy megtartja a világmindenséget, megtartja benne a mi otthonunkat, megtartja benne a mi családjainkat, gyülekezetünket, és megtartja benne a mi személyes törékeny életünket. Úrunk, mi nagy a te szereteted! Sorunk mindeközbe, bár milyen parányi az ember, mégis milyen nagyra tud lenni a bűn által, milyen fájdalmas dolgokat tudunk kárként okozni, Urunk, a te világodba, a mi embertársainknak, és Urunk, mi magunkban is. Légy irgalmas nekünk, Urunk, amikor az időt nem te szerinted nézzük és értelmezzük, hanem alkalmasnak és alkalmatlannak minősítjük, főként, ha a te dolgaidról van szó. Bocsásd meg nekünk, édesatyánk, amikor az örökkévaló igét félretoljuk, mert múló dolgoknak készítünk helyet. Légy irgalmas nekünk, s engedd meg, hogy ne legyen olyan reggel, hogy csak egy igét el ne olvassunk, hogy azt lelki kenyérként magunkkal vigyük, és erőt meríthessünk belőle. Mert így tudsz előttünk járni, Urunk, hogy előttünk mégy és igéd világával világítod előttünk az utat. Kérünk, édesatyánk, hogy légy a te választod népeddel mindenütt szerte a világba. Engedd meg, Urunk, hogy igéddel tudjunk élni, és annak teljes szívvel tudjunk bizalmat szavazni, tudjunk hinni, Urunk, te benned és a te beszédedbe. Kérünk, édesatyánk, hogy te készítsd el számunkra virágvasárnapnak, nagy hétnek, majd húsvétnak a csodálatos ünnepét. Engedd meg, édesatyánk, hogy igazi feltámadás ünnep legyen ez az idei húsvét, minnyájunk élete, családja és gyülekezetünk számára. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hiszen ez elmúló világgal mi magunk is elmúlunk egyszer, s nem tudjuk, mely órában jön el ennek az ideje. Készíts fel bennünket igéd által, Urunk, hogy akár éljünk, akár halljunk, mi az Úr Krisztuséi lehessünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy semmi sem szakíthat el a te szerelmettől bennünket, sem mélység, sem magasság, sem hatalmasságok. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon szereted a mi életeinket, kérünk, hogy maradj velünk. Légy a betegek gyógyítója, gyászolók vigasztalója. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik te hozzád könyörögnek, és légy azokkal is, Urunk, akik te tőled elfordulva rohannak, ez elmúló percekkel a halálba. Könyörgünk, Urunk, hogy ments meg mindnyájunkat az Isten országa számára, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.